Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 329. dicséretünk első versét. 329. dicséretünk, egy karácsonyi ének, karácsonyra emlékezve énekeljük az első versét. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 166. dicséret mind a négy versét énekeljük. 166. dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassák meg a testvérek Istenünk bennünket megszólító igéjét, ahogyan az Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levelének második fejezetéből olvasom. Második fejezet 5. versétől a 11. terjedő szakaszt. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán és szívünk befogadásán, most imádsággal válaszoljunk az ő szavára. Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert emlékezhettünk karácsonykor a te testet öltésedre, emlékezhettünk arra, hogy hogyan léptél be ebbe a földi életbe, és hogy hogyan hoztad el ezt a világosságot, amire olyan nagy szüksége volt már az emberiségnek. Köszönjük neked, hogyha a mi szívünkbe is elhozhattad már a te világosságodat. Köszönjük azt, hogyha nem csak hallgattuk az igét karácsonykor, hanem valóban a mi értelmünkben is világosságot gyújtottál, a mi szívünkben is a te világosságod áradhatott. Köszönjük neked azt, hogyha valóban karácsonyunk volt, igazi veled töltött ünnepünk, és köszönjük ennek a jó emlékét is. Kérünk téged azért, hogy ezen a mai napon te igéd alapján indítsál bennünket hálára mindezért. Kérünk téged a te szent lelkedért, hogy legyél jelen közöttünk. Add a te lelkedet az ige hirdetőjének és hallgatójának egyaránt. Nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy tudjuk azt megérteni és magunkkal vinni, amit mondani akarsz nekünk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 328-as dicséretünknek az első versét énekeljük. 328. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjjetek Krisztus dicsérni. Igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetni szeretném ezen a mai délelőttön. Írva található Lukács evangéliumának 17. fejezetében. Lukács evangéliumának 17. fejezetéből olvasom a 11-től 19-ig terjedő verseket. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, tudnélik Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amikor beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultatok meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Amen. Kedves testvérek, itt van mögöttünk egészen közel még karácsony, szinte még érezzük a szánkba az ünnepi ételnek az ízét, és a jó eső érzés visszagondolni arra, hogy együtt lehetett a család, együtt tölthettünk végre egy kis időt, az év rohanását magunk mögött hagyva, és olyan jó volt abba a csodába egy kicsit belemerülni, ami megtörtént egyszer a világtörténelemben, és mindannyiunk életébe megtörténhet, az, hogy Jézus Krisztus belép az életünkbe és testet ölt. Hát most valami egészen más hangvételű történetet olvastam föl. Talán kicsit szokatlan, hogy a gyönyörű és szent esemény után egészen hétköznapi és ennyire profán történetet olvasok föl, amikor nem szép karácsonyi képet látunk magunk előtt, nem éneklő angyalokat, Isten dicsőítő pásztorokat, hanem 10 leprás embert. És oda váltás. De mégis azt gondolom, hogy van létjogosultsága ennek, hiszen ezen a történeten keresztül Isten szeretne bennünket megtanítani valamire, és hiszem azt, hogy ezen a mai napon ez az, hogy ha megtapasztaltuk karácsonynak a csodáját, hogyha szemtanúi voltunk annak, hogy Isten mit tett a világegyetem történetében, és mit tett a mi életünkkel, hogyha ezt mi megtapasztaltuk, ezt megláttuk, akkor ez indítson bennünket hálára. Legelőször egy kicsit általánosan szeretném megközelíteni a témát. Látszik ebből a történetből is, hogy mennyivel többet kap az az ember, aki tud hálás lenni. Egy kicsit a hálás életről szeretnék beszélni. Tudományosan kimutatott tény a pszichológiának a felfedezése az, hogy a boldog ember az általában jó dolgokkal veszi körbe magát. Amivel tele van a szívem, azt vetítem ki a környezetemre. Azokat az információkat gyűjtöm be, azokra nyílik ki a szemem, ami egyébként is jellemez engem. Hogyha boldog vagyok, hogyha az én szívemnek az állapota ez a boldogság, akkor sokkal inkább az örömöket, az örömteli dolgokat veszem észre, azokat a dolgokat, amiért hálát lehet adni. De sajnos ez fordítva is igaz. Hogyha én tele vagyok keserűséggel, hogyha csak a negatív dolgokra figyelek, akkor egyre mélyebbre jutok. Ha az én szívem állapota keserű, akkor történhet akármilyen jó dolog velem, kaphatok akármilyen ajándékokat Istentől, vehetnek körbe akármilyen kedves emberek, én ezeket nem fogom észrevenni. Mindig azt veszem észre, hogy most éppen ki gázolt bele az én önérzetembe, ki az, aki engem megsértett, ki az, akire megint haragudni kell. Egyre mélyebbre jutok a keserűségben. Hát úgy tűnik, testvérek, hogy mindannyiunknak meg kell tanulni hálásnak lenni. Kicsit olyan ez, mint az evés előtti imádság. Van egy 14 hónapos kisgyermekünk, most nincs itt, a babaszobában van. Ő nem tud még imádkozni, azt mondja, nagyon szépen tudja mondani, hogy ámen. És mi értelme van tulajdonképpen az evés előtti imádságnak? Miért tanítjuk erre a gyermekeinket? Nem imádkozunk az evés előtt, akkor nem fog jól esni az étel? Nem lesz finom, amit elkészítettek a háziasszonyok? És hogy elrontjuk tőle a gyomrunkat? Hát egyértelmű, hogy nem. Nem ez a célja az imádságnak, hanem ez is egy módja annak, hogy megtanuljunk hálásnak lenni. Bekaphatjuk gyorsan az ebédet, és mehetünk a magunk dolgára. De akkor eszünkbe se jut az, hogy milyen jó, hogy van mit ennünk. Milyen sokan vannak ezen a világon, akiknek nem természetes dolog az, hogy nem kell éhezniük. Akik egyik napról a másikra élnek. Milyen jó, hogy Isten kirendelte nekünk a mai napra valót. Lehet érte hálát adni. Hát ez is egy jó módja annak, hogy megtanuljunk hálát adni és hálás életet élni. És igaz az, hogy sokszor nehezek a körülményeink. Sokszor kemény dolgok vesznek körül minket. Lehet kemény az életünk. De olyan jó meglátni ilyen helyzetekben is, hogyha van rá nyitott szemünk, hogy mindig van miért hálát adnunk. Nagyon sokan keményen dolgoznak, emberfeletti munkát kell elvégezniük, és esetleg a főnök emberfeletti teljesítményt vár tőlük. Ráadásul nem is normális munkaidőben, nem reggel 8-tól dolgozzák a 8 órát, hanem esetleg talán kötetlen munkaidőben, ami azt jelenti, hogy mindig, amikor a család még alszik, akkor elmegy munkába, amikor már alszik, akkor esik haza a munkából, nem találkozik az ember a gyermekeivel, talán csak éppen a vacsorát van idő együtt megenni, aztán mindenki bedől az ágyba, és vége a napnak. Hát ha valamiért, akkor ezért lehet elégedetlenkedni. Milyen élet ez? Élet ez egyáltalán? De jó mégis megállni egy pillanatra, és végig gondolni azt, hogy ezért mégiscsak van munka. Ezért is lehet hálát adni. Régen a napszámost egy-egy napra vették föl. Előfordulhatott nagyon könnyen az, hogy ahogy egy bibliai történetben is olvasunk róla, a szőlőmunkások történetében, hogy még délután se tudta az illető azt, hogy lesz-e mit hazavinni a családnak. Lesz-e miből enni adni a gyermekeknek. Lehet, hogy keményen kell dolgoznunk, lehet, hogy emberfeletti teljesítményt várnak el tőlünk, lehet, hogy közben sanyargatnak minket, de mégis lehet hálát adni azért, hogy Isten adott nekünk lehetőséget arra, hogy gondoskodjunk a családunkról. Elmondhatjuk azt is, hogy egészen szörnyű és tragikus állapotban van az egészségügy. Ha bemegyünk egy orvosi rendelőbe, talán vagyunk többen, akik időnként bekényszerülünk egy orvosi rendelőbe, ott látjuk a sok elégedetlen embert. Talán mi is közéjük tartozunk. Látjuk a felháborító állapotokat, nem lehet sorra kerülni. És nap mint nap szembesülünk az egészségügynek mindenféle problémájával. Sok mindenért elégedetlenkedhetünk. De mégis olyan jó belegondolni abba, hogy 3 generációval ezelőtt még mindenféle járványok tizedelték a gyermekeket. Addig volt olyan család, ahol ne halt volna meg kisgyermek. Milyen jó, hogy ma ez nem így van. Milyen jó, hogy vannak a védőoltások. Milyen jó, hogy Isten adta ezt az eszközt, hogy megszabadítson minket ettől a nagy szenvedéstől, sok fájdalomtól. És milyen jó, hogy a gyermek halandóság nagyon visszaszorult. Hálát adhatunk önmagáért az életért. És mivel emberek között élünk, akár családban, akár lakóközösségben, akár gyülekezetben, nagyon sokszor előfordul az is, hogy sérelmeink vannak egymással szemben. Sokszor előfordul, hogy panaszunk van a másikra. És előfordul az is, hogy számolgatjuk magunkba, húzogatjuk a strigulákat, már megint megbántott, észre se vette. Fogalma nincs róla, hogy mennyit szenvedek miatta. Már megint nem figyel senki másra, csak magára. Amikor panaszunk van a másikra, amikor elégedetlenkedünk a másik miatt, sokszor nem jut eszünkbe, pedig jó lenne eszünkbe jutna, hogy milyen jó, hogy van a másik. Milyen jó, hogy él. Milyen jó, hogy ismerem. Milyen jó, hogy együtt élhetünk. Akár családban, akár gyülekezetben. Milyen jó, hogy vannak rokonaim, vannak családtagjaim. És milyen jó, hogy vannak testvéreim a gyülekezetben, akikkel megoszthatom a problémáimat. Akikkel egy közösség lehetünk, és együtt épülhetünk egymásból. Úgy tűnik tehát, hogy a hálás élet, tehát a háladás nem is csak egy szokás, nem olyan dolog, amit egyszer-egyszer teszünk, hogyha éppen eszünkbe jut, megköszönünk bizonyos dolgokat, hanem ez egy egész életforma. Nem azt mondom, hogy szugerálni kell magunkat valamiféle pozitív gondolkodásra, de mindenképpen azt mondom, hogy mi döntjük el, hogy mi az, amit beengedünk a fejünkbe és a szívünkbe. Mi döntjük el, mi határozzuk meg azt, hogy mi az, amit beengedünk, és mi az, aminek engedjük, hogy meghatározzon minket, hogy meghatározza a hangulatunkat, meghozza, vagy éppen elvegye a jókedvünket. Ez a mi döntésünkön múlik. Amikor látjuk a valós helyzetünket, akkor valóban sokszor fogalmazódik meg bennünk elégedetlenség, de olyan jó, hogy mehetünk egyből Istenhez ezekkel a gondolatokkal. Sőt, hogyha ráeszmélünk arra, hogy hálátlan életet élünk, ezzel is mehetünk Istenhez. Az ő kezébe tehetjük. Pál apostol buzdít bennünket arra a 2. Korintusi levélbe, hogy minden gondolatot ejtsünk fogjul Krisztus iránti engedelmességre. Hát minek a fogjai a mi gondolataink? Krisztus iránti engedelmességnek? Hát adja Isten, hogy így legyen. Szóval a keresztény embernek, bár nehéz hálát adni, a keresztény embernek mégis van egy nagyon nagy előnye a világ emberével szemben. hogyha tudom azt, hogy Krisztus örök életet szerzett nekem, és ugye a karácsonykor ennek a kezdetét ünnepeltük, ezt a döntést, hogy Isten úgy döntött, elküldi az ő fiát, és karácsonykor kezdett el mindez megvalósulni. Hogyha én tudom azt, hogy Krisztus azért jött, hogy örök életet szerezzen nekem, és ő véghez vitte az ő munkáját, kereszten kimondta, hogy elvégeztetett, akkor ez már az alapja lehet az én hálás életemnek. Istentől Krisztusért örök életet kaptam. Ezzel szemben a világember nagyon nehéz helyzetben van. Erről köthet, hogy a jó dolgokat vegye észre, erőszakolhatja magát egyféle pozitív gondolkodásra, mindig a jót meglátni valamiben, keresni az apró örömöket, hogy az majd boldogságot ad nekünk, ez nagyon kevés, hogyha közben nincsen reménységünk. Nagyon kevés örömöt adhatnak ezek a dolgok, hogyha közben csak azt látjuk, hogy előttünk a halál van, és azután nincs semmi. Efelé tartunk. És oda a perspektíva. Adjunk hálát, hogy mi a Szentírásból tudhatjuk Istennek az örömhírét. Tudhatjuk azt, hogy Krisztus miért jött el erre a földre. Azonban nem csak ilyen pragmatikus oka van annak, hogy a Szentírás hálás életre szólít fel bennünket. Nem csak azért kell nekünk hálás életet élnünk, mert akkor lesz nekünk jó, akkor lesz jobb az életünk, hogyha hálásak vagyunk, hanem ebben a történetben is azt látjuk, hogy ennek az embernek egészen konkrét oka volt a hálaadásra. Volt tárgya a hálaadásnak. Ez pedig a gyógyítás volt. Meggyógyult ez az ember, újjá lett az élete, és ezért lehetett hálás. És hasonlóképpen a mi életünkben is van tárgya a hálának. Nem csak általában véve kell hálás életet élnünk, hanem a mi hálaadásunk legfőbb oka szintén a gyógyulás kell, hogy legyen. Hogy Krisztus a mi gyógyítónk, hogy ő eljött, és hogy gyógyulást hozzon nekünk. Miért kellett minket meggyógyítani? Betegek vagyunk. Hát ebben a történetben leprás emberekről olvasunk, viszont bármilyen furcsa is, a mi helyzetünk is egy kicsit hasonlít a leprás embernek az életéhez. Mi is betegségben szenvedünk, a Biblia pedig ezt a bűnnek a betegségének hívja, amiben mindannyian beleszülettünk. És ez a bűnbetegség, ez sok mindenben hasonlít a leprára. Ugyanúgy igaz rá, hogy elválaszt másoktól. A lepra egy olyan betegség volt, amit nem tudtak akkor gyógyítani, és fertőző betegség volt. A Bibliában sok helyen olvasunk leprásokról, nem mertek közösségbe. Ki kellett vonulniuk a közösségből, sőt, ha ki is mentek az utcára, akkor csengőt kellett kötni a nyakukba, mert messziről lehessen hallani, hogy egy leprás ember közeledik, és ha valaki éppen keresztezte az útjukat, akkor már messziről kiabálni kellett. Tisztátalan vagyok, ne gyere közelebb. Nem véletlen, hogy ebben a történetben is megállnak messze Jézust, és onnan kiabálnak neki. Hát ehhez hasonló módon a bűn is elválaszt bennünket egymástól. Talán az ünnepek alatt is megtapasztalhattuk ezt. A bűn elválaszt minket egymástól. Élhetünk egy helyen, egy fedél alatt akár, készülhetünk együtt a karácsonyra, törekedhetünk a legjobbra, mégis újra és újra megtapasztaljuk, mi legalábbis így vagyunk vele otthon a családban, hogy nem akarjuk, de mégis veszekedés lesz belőle. Sokszor azokat bántjuk meg legjobban, akiket a legjobban szeretünk. Sokszor a házasság az a kapcsolat, ami legjobban megsínli a mi bűnbetegségünket. Sokszor tapasztaltuk már, hogy nem akarom, hogy állandóan az örökös elvárások és elégedetlenségek legyenek bennem a másik iránt. Úgy szeretném szeretni őt, feltétel nélkül, úgy, ahogy van. És már annyiszor elhatároztuk, hogy ehhez tartjuk magunkat, hogy elnézőbbek leszünk, hogy azonnal megbocsátunk, és újra és újra azt kell tapasztalnunk, hogy nem megy. Képtelnek vagyunk rá. Azért, mert ott van a bűn az életünkben, ami elválaszt bennünket egymástól. És sajnos nem csak egymástól választ el bennünket a bűnünk, hanem ennél talán még súlyosabb az, hogy magától, Istentől választ el minket a mi bűnünk. kaphat az Istentől, aki megalkotott bennünket, aki életet adott, sőt, aki maga az élet, és a vele való közösséget nevezi a Szentírás örök életnek. Hát, ha ettől az Istentől mi elszakadunk, akkor képzeljük, milyen helyzetben vagyunk. És olyan szempontból is hasonlít a bűn a lepra betegségére. Ugye a lepra abban az időben gyógyíthatatlan betegség volt, ma már ugyan tudják az orvosságát. Elég könnyen gyógyítható, hogyha jól kezelik a beteg embert. De akkor gyógyíthatatlan, emberileg gyógyíthatatlan megoldás volt. Aki megkapta, hogyha valami csoda nem történt, akkor az életét vesztette ebben a betegségben. Hát ehhez hasonlóan a mi betegségünk is, a bűn is, mert a Szentírás azt mondja, hogy halálhoz vezet. Ez az eredménye, ez a végkimenetele. De nagyon jó, hogy olvashatunk egy proféciát Lukács evangéliumának az első fejezetében, Zakariásnak a szájából, ami így hangzik, hogy Krisztus azért jött, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. Hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Azért, hogy világítson azoknak, akik a sötétben és a halál árnyékában laknak. Hát ránk ez jellemző, akik a bűnnek a betegségében szenvedünk, elszakítva Istentől, aki maga az élet, hogy a halál árnyékában lakunk. De jó, hogy Jézus azért jött, hogy nekünk világítson. Nekünk, akiknek a fejében, szívében sokszor olyan sötétség lakik. Néha mi magunk is megijedünk tőle. Ez jött ki belőlem. Ez van belül. De jó, hogy Jézus azért jött, hogy nekünk világítson. Hogy hozzon valami mást, hozzon változást az életünkben. És azért jött még, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Egy olyan út ez, amit mi magunktól nem ismerünk. Békesség útja. Nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki nyugodt szívvel elmerné mondani azt, hogy mindig minden körülmények között tud békés maradni. Mindenkivel tud békességben élni. Én nem vagyok ilyen ember. És hiszem, hogy a legtöbben nem ilyenek vagyunk. Jézus Krisztus azért jött, hogy ráigazítsa a mi lábunkat a békesség útjára. Egy olyan útra, amit mi magunktól nem ismerünk. Ami nem tudjuk, hogy kell járni. Kicsit olyan képet használ a Szentírás, mint amikor a gyermek próbál járni legelőször. Talán még fogja az édesanyja, átöleli a karjával, de ő már szeretné letenni a lábát. Mivel még sose próbált, a fogalma nincs, hogy kell tenni a lábát. Mindenféle kibicsaklik a bokája. Az ember megfogja neki, leteszi a lábát, így tedd le, így sikerülni fog. Így fogsz haladni. Jézus Krisztus azért jött, hogy ráigazítsa a mi lábunkat a békesség útjára. Hogy megtudjuk végre, milyen az igazi békesség. A mi békességünk leginkább talán a fegyverszünethez hasonlít. Két lövöldözés között megállunk egy kicsit. Ha szerencsénk van és sikerül, akkor sikerül ezt pont karácsonyra időzíteni. Akkor egy kicsit békességben vagyunk együtt. Krisztus ennél többet akar adni nekünk. Ő a békesség útján akar vezetni bennünket. És hát erről hallottunk idáig, az ünnepek alatt. Nem tudom, volt-e a gyülekezetben karácsonyi előkészítő alkalomsorozat, de ha nem is volt, akkor is szenteste, hogyha volt Isten tisztelet, vagy az ünnep két napján, erről szól a karácsonyi evangélium. Erről szól a karácsonyi történet. Ezt láthattuk meg, hogy Jézus Krisztus hogyan jött el. Hogyan lépett be ebbe a földi életbe, és hogyan kezdte el azt a munkát, amit aztán már pénteken végzett be. A mi gyülekezetünkben, Káposztásmegyeren ünnep első napján erről szólt a prédikáció, hogy gazdag létére szegény élet értünk. Mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Most pedig ezt olvastam fel a Filippi beliekhez írott levélből, Jézus Krisztusról, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszt halálig. Hát ennyire szegény lett. Ennyire megalázta magát.
Fontos, hogy akkor, amikor karácsonyra gondolunk, és melegség tölti el a szívünket a hangulatos történet miatt, és látjuk a szemünk előtt a pásztorokat, az angyalokat, a bölcseket, akkor jusson eszünkbe az, hogy mindig úgy kell tekintenünk karácsonyra is, karácsonykor is úgy kell tekintenünk Jézusra, mint aki nem öncélúan született meg, hanem karácsonykor is, nagypéntek is, húsvét fényében kell tekintenünk Jézusra. Ő azért jött, hogy ezt a földi életet engedelmesen végigélje, aztán nagypénteken odaáldozza az életét értünk, helyettünk, aztán pedig a sírba temessék el, ezzel lepecsételve, hogy valóban megtörtént ez is. Valóban meghalt. És végül pedig az üres sír beszél nekünk arról, hogy győzött a halál fölött. Nem maradt a sírban. Hát ez volt a gyógymód. Ez volt az a gyógymód, amit Isten előre megtervezett, amit kitalált, amit bölcsen megszerkesztett, és végre is hajtott. Ez volt a gyógymód a mi betegségünkre. Mi tud bennünket hálára indítani, hogyha nem ez az örömhír? Isten megszánt bennünket, megszánt a mi nyomorult helyzetünket, és ennyire egészen csodálatos módon készített megoldást és gyógyulást nekünk. Végül pedig arról szeretnék szólni, hogy a hála nem egy magától értetődő, nem egy automatikus reakció. Gondolhatnánk, hogy az, talán természetesnek tartanánk, mi meg szoktuk köszönni azt, amit kapunk, de mégis ez a történet egy kicsit más mutat. 10 leprás gyógyult meg. 10 élet menekült meg a biztos haláltól. 10 sors fordult meg ott azon a napon. És egy valaki volt közöttük, aki visszament megköszönni. Aki úgy érezte, hogy hálát kell adni. Talán felháborítónak tartjuk ezt, hogy lehetek a többiek ennyire hálátlanok, ekkora csoda történt velük, ekkora ajándékot kaptak Krisztustól, és még csak arra sem méltatták, hogy visszamenjenek megköszönni mindezt. Felmerülhet bennünk talán a kérdés, hogy van ilyen egyáltalán? Elképzelhető? Annyira képtelenségnek hangzik. Megtörténhet ez valóban? Nem csak egy kitaláció az egész? Valóban felháborító ez, ami történt, de mielőtt nagyon elítélnénk őket, így gondoljuk csak végig, hogy mi nem vagyunk-e ugyanilyen hálátlanok Jézussal szemben sokszor. Hányan vannak a világon, akik már hallották az örömhírt, akik hallották azt, hogy Jézus mit tett értünk, hallották a karácsonyi örömhírt, hogy miért született meg Jézus erre a földre, és bár hallották, de úgy mennek tovább, mintha semmi nem történt volna. Nem változott semmit az életük ettől. Hoztam a testvéreknek egy nagyon szép karácsonyi éneket, csak a szövegét szeretném felolvasni, ami nagyon jól összefoglalja karácsonynak a tartalmát, és ezt a karácsonyi örömhírt. Ki ez a gyermek, aki szunnyad Máriának karjában? Ki ez, kit angyal áldva áld, és pásztornép magasztal? Ő Krisztus, a Messiás, kit angyal s pásztor hőn imád. Jöjj, jöjj, köszönsd hát őt, zeng néki hallelúját. De miért te jászol rejti őt, hol ökrök s barmok hálnak? Egy gyermek az, ki váltságot hoz e bűnös világnak. Vas, vasszög járja majd át, értünk hal kereszt halált. Lásd, ő a megváltó, ki szunnyad anyja karján. Üdvöt hoz néked, életet, ó, nyisd ki most a szívedet. Királyoddá fogad ma őt, ki érted gyermekké lett. Jöjj, jöjj, és örvenj vélünk, messze szálljon énekünk. Ó, újjong, Krisztus eljött, őt dicsérje szívünk. Ez tehát a karácsonyi örömhír, amelyet hallottunk mindannyian, hogy Isten hogyan hirdettette az ő igéjéből az ünnepek alatt. De lehet, hogy mi is úgy vagyunk vele, hogy már hallottuk ezt a történetet, talán sokszor, lehet, hogy már kívülről tudjuk az ige olvasójával mondani a szavakat, talán tudnánk kísérni őt,
mi is el tudnánk mondani talán szóról szóra a karácsonyi történetet. Az a kérdés, hogy az életünk változott-e ettől valamit. Történt a változás. Vagy pedig, bár ismerjük a karácsonyi történetet, ismerjük Jézus Krisztus testetöltését, és az ő földi életéről és megváltásáról szóló örömhírt, de minden megy ugyanúgy tovább, mint ahogy eddig volt. Sajnos még az is elképzelhető, hogy már egyszer igent mondtunk a nekünk fölkínált kegyelemre, Isten kinyújtott kezére, és mégis hálatlan életet élünk tovább. Azt mondjuk, hogy én elfogadtam a kegyelmet, én elfogadtam azt az ajándékot, amit Isten adni akar nekem, de most már rajtam a sor. Most már nekem kell engedelmesnek lennem, most már nekem vannak küzdelmeim, nekem vannak győzelmeim, és nekem vannak néha bukásaim is. Isten ugyan adta nekem az ő kegyelmét, de most már rajtam múlik, hogy mi lesz ezután. Hát az ilyen hívő embernek az élete nem Isten dicsőíti, hanem a saját dicsőségét keresi. Saját magamnak a vállát veregethetem meg, hogyha egy kísértésből győztesen kikerülök. Hogyha pedig elbukok, akkor meg nincsen vigasztalásom. Mi lenne hát a helyes következmény annak, hogyha Krisztus meggyógyít valakit, hogyha Krisztus meggyógyítja az életemet? Ennek az egy visszatérő leprásnak a reakcióján látjuk, hogy mi a természetes, a normális, a helyén való következménye mindennek. Ezt olvassuk a 15. illetve 16. versben. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Az ember visszament Jézushoz, és dicsőíti az Istent. Oda megy Jézushoz, és leborul előtte. Lehagyja a fejét. Kifejezi a teljes odaadást, a teljes hódolatot. Azt mondja, tegyél velem bármit, amit akarsz. A tiéd vagyok. Ezt fejezi ki ez a magatartás. És dicsőíti az Istent. Szívből hálát ad. Urának vallja Krisztust. Vegyük észre, testvérek, hogy ennek az egy embernek mondja Jézus ezeket a szavakat. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Mi tart bennünket vissza ettől a reakciótól? Mi az, ami megakadályoz bennünket? Milyen gátlásaink vannak? Mi az, amit nem merünk odavinni Jézus elé? És miért nem mondjuk még ki azt, hogy legyél te az Uram? Nem tartok magamnak semmit. Teljesen megalázom magam. Tiéd vagyok. Hát adja Isten, hogy most ezen az idei évben, amikor karácsonykor tanúi lehettünk ennek a nagy csodának, amit ő megtett értünk. Megtett az egész emberiségért, de talán még fontosabb, hogy személyesen értem. Amikor ebbe kicsit elmélyültünk, ezt megértettük, akkor indítson bennünket mindez hálára. Elfogadásra és hálára. Olyan hálára, amilyenre ezt a letrás embert indította, odaszánással egybekötött hálára. Adja Isten nekünk ezt a hálás életet, akkor is, hogyha esetleg megtapasztaltuk már újra és újra, hogy milyen sokszor hálátlanok vagyunk. Krisztussal van újrakezdés. Őnála nincs olyan, hogy eljátszottuk az egyetlen lehetőségünket, és most már lemond rólunk. Van újrakezdés, és akár most, ma is, és az új évben még inkább lehet törekedni ővele együtt a hálás életre. Adja Isten, hogy élhessük valóban ezt a hálás életet. Amen. Ige hirdetése válaszképpen a 167. dicséretünk első versét énekeljük. 167. dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót. Urunk Istenünk, megvalljuk legelőször is előtted, hogy olyan sokszor volt már hálátlan a mi életünk. Megvalljuk neked, hogy születésünktől kezdve hálátlanok voltunk feléd. Urunk, annyi mindennel ajándékoztál meg bennünket, kezdve azokkal a dolgokkal, amelyek a földi fizikai életünkhöz elengedhetetlenül szükségesek. Hogy számba se tudjuk venni őket. Belefájdulna a fejünk, hogyha meg kéne számolni őket. Urunk, dicsőítünk téged azért, mert te ajándékozó Istenünk vagy. Azért, mert annyi jóval elláttál bennünket, hogy ha örökké élnénk, akkor se tudnánk mindenért tételesen hálát adni. Köszönjük neked még inkább azt a csodát, amit a mi lelki életünkért tettél. Azért, hogy ne csak fizikai életünk legyen, hanem valódi életünk is legyen te veled közösségben. Áldunk téged a karácsonyi csodáért, és áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért az élet útért, amit itt ezen a földön jártál, és aminek a végére érkeztél, amikor beteljesedett a te életed. És köszönjük, Urunk, hogy ott abban a döntő pillanatban te nem másképpen döntöttél, nem gondoltad meg magad, hanem valóban odaszántad magad értünk. Engedelmes voltál, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Dicsőítünk téged ezért, Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk a te ördög és halál fölött aratott győzelmedért. És köszönjük neked azt, hogy ezt nekünk is kínálod a veled való közösségben. Urunk, köszönjük neked azt, hogy karácsonykor hallhattuk az erről szóló örömhírt. De köszönjük neked azt, hogy nem csak egyszer kínálod nekünk a bűnbocsánatot, nem csak egyszer kínálod a te kegyelmedet, ami, hogyha átestünk ezen a döntésen, akkor már élhetjük a magunk életét, hanem te egy kapcsolatra hívsz bennünket, egy állandó és örök kapcsolatra veled. Kérünk téged, hogy add nekünk ezt a kapcsolatot. Látod, hogy a mi bűnünk mennyire elválaszt tőled. Kérünk azért, hogy rombold le ezt a válaszfalat. Kérünk azért, hogy tegyél egészen a magadévá bennünket. És kérünk, hogy végezd el bennünk, hogy valóban tudjuk a mi szívünknek minden egyes zugát, életünk minden területét odavinni eléd, átadni neked. És kérünk, hogy valóban legyél a mi Urunk. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy ne csak az ünnepek alatt legyen jellemző az életünkre a békesség és a békességre való törekvés, ne csak az ünnepek alatt keressünk téged sem, mint a békesség fejedelmét, hanem kérünk azért, hogy az a kapcsolat, amire hívsz bennünket, az hadd működhessen a hétköznapokban is. Hadd működhessen akkor, amikor vissza kell menni a munkába, amikor a gyerekek újra iskolába járnak, amikor újra jönnek a mindennapoknak a terhei és a gondok. Kérünk, hogy a veled való kapcsolat legyen az, ami erőt ad nekünk, ami bíztatást ad, és ami mindig felhívja a figyelmünket arra, hogy mi mindenért lehetünk hálásak neked. Kérünk téged, áld meg így a mi életünket, áld meg egész gyülekezetünket. Amen.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellene vétkezőket. És ne védj minket kísértőbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Én örökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, mindenek előtt szeretném mindannyiunk nevében megköszönni Najvír Tibor testvéremnek, hogy elhozta hozzánk Isten igéjét. Ő a Budapesti Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 6. éves hallgatója, és a Budapest Káposztás megye református gyülekezet munkatársa. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és elhoztad az igét. Életedre, családodra, szolgálatodra is áldását kívánjuk. Hirdettem a ránk következő hét alkalmait. Új év közelettével megint csak rendhagyó lesz a heti rend. Szerdán 18 órakor lesz évzáró istentiszteletünk. Csütörtökön új év napján 10 órakor évnyitó istentisztelet. Vasárnap 10 órától istentiszteletet fogunk tartani, amellyel egy időben 10 órától szintén a gyermekórák lesznek lent a gyülekezeti teremben, és a kicsi gyermekekkel érkező szülőknek itt a földszinten, a volt kis lelkész lakásban szintén lehetőség lesz az istentisztelet követésére. A Budaörsi Rádióban lehetőséget kapott gyülekezetünk is a többi felekezettel együtt arra, hogy havonta egy vasárnap egy órában magáról hírt adjon, evangéliumot hirdessen. Az első ilyen adásunk 21-én volt, 10 órai kezdettel. Ez az adás még most is meghallgatható az internetes honlapunkról. Ezzel kapcsolatban keresünk olyan testvéreket, akik szívesen közreműködnének ezeknek az egyórás adásoknak a létrejöttében, akár szerkesztőként, akár riportok készítésével. Kérjük, hogy aki késztetést érez erre, az lelkipásztorunknál jelentkezzen. Templomunk és gyülekezeti helyiségünk takarításához várunk, kérünk még munkatársakat. Most 4 páros végzi ezt a munkát, ami azt jelenti, hogy egy páros havonta egy alkalommal kerül sorra. Azonban, ha még többen lennének, akkor így lehetne ritkítani a szükséges alkalmak számát. Így mindenkinek könnyebb lenne. A kijáratnál a hirdető táblán ívet tettünk ki, kérjük, hogy aki részt tudna venni ebben a munkában, szívesen segítene, az írja föl oda a nevét. Végül hirdetem az adakozást is, 2 persely van most is kint, a kis diakóniai persely az oldalsó lejárat beüvegezésére szolgáló adományokat várja.
Záró énekül énekeljük a 225. dicséretünknek minden 8 versét. 225. dicséretünk első verse itt kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.